Szeretteim, egy mondatot olvasok az imént felolvasott igéből, ez lesz ige hirdetésem alapigéje, a Máté írása szerint Evangélium 6. fejezetének 24. versében van ez a mondat. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Kedves testvéreim, a hívő emberek sok területen engedelmeskednek Istennek, de van néhány terület, ahol sem nem engedelmeskednek, sem nem engedetlenkednek nyíltan, hanem én így szoktam mondani, bujócskát játszanak az Istennel. Vannak területek, ahol egyszerű nyílt az engedelmeskedés, de vannak területek, ahol bujócskázunk az Istennel. Csak kettőt mondok, ahol leginkább bujócskáznak az emberek Istennel. Az egyik a szexualitás területe, a másik a pénz, a mammonnak a területe. Itt nincsenek nyílt lázadások, nyílt szembefordulások az Istennel, csak olyan rejtőzködés, olyan, hogy nem nézünk szemébe a problémának, nem vagyunk őszinték, másokhoz se, de még magunkhoz se bujócskát játszunk, Istennel is, meg önmagunkkal is. Hát a két terület közül most a mammon ügyét helyezi Isten világosságba. Kérdés, hogy hajlandó vagy-e testvérem előjönni ebből a fajta bujócskából. Egyszerű és világos az Úr Jézus szava, nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Mentségünkre mondom, testvérem, hogy nem mi kezdjük ezt a bujócskát. Évszázadokon át az egész egyház játszotta ezt a bujócskát a mammon tekintetében Istennel. Szinte a kezdetétől fogva. Különféle módokon, meggyőződésem szerint az is a mammon ügyben bujócska volt, hogy némelyek aszkétává, remetévé, szerzetessé lettek, állítólag megtagadták-e világ dicsőségét, gazdagságát, kivonultak a pusztába, és ott éltek. Ez se volt megoldása az ügynek, bujócska volt ez is. De az is bujócska volt, amikor az egyház mérhetetlen vagyon gyűjtött magának, és közben prédikálta a szegényeknek, hogy milyen jó nektek, mert tiétek az Isten országa, ti fogtok üdvözülni. Szerintem érzékeljük, hogy ez is bujócska volt, ez se volt egészen becsületes magatartás. Hát bizony így telt el 2000 esztendő. És 2000 esztendő után is az időszerű, hogy előrük kezdjük a dolgot. Ebben az ügyben, hogy szegénység, gazdagság, pénz, tőke, mammon, Isten, ebben az ügyben bizony előrül kell kezdeni a dolgot. A Bibliát elfogulatlanul kell tanulmányozni, és valamilyen engedelmes magatartásra kell előbátorodni a bujócskából. Így kellene ezt a szexualitás területén is, az majd egy másik vizsga lesz, amit vizsgáztat Isten, az szinte még nehezebb ennél, és hát kezdjük ennél a mostani témánál, a mammonnál. Beszéljem, hogyha a Bibliát gondosan tanulmányozzuk egy címszó területén, hogy szegénység, mit tanít a Biblia a szegénységről, gazdagságról, de most maradjunk inkább a szegénységnél, azt fogjuk meglátni, hogy két fő gondolat van a Bibliában, ez a két gondolat szinte üti egymást, és azért lehetett bujócskát játszani, mert ez a két gondolat egyaránt benne van a Bibliában, és lehet játszani ezekkel az egyiket, ami nem időszerű, oda dobom a másik nyakába, ami időszerű volt, vagy lenne, azt elhallgatom, és így tovább. Tehát a becsületesség most azt követeli, hogy ezt a két gondolatot a maga egyszerűségében, világosságában fölmutassuk, és aztán keressük a keskeny utat, hogy hol van az engedelmesség keskeny útja a két gondolat között. Előre mondom a két gondolatot, hogy is lehet azt megszövegezni. Az egyik gondolat az, testvéreim, a Biblia világosan tanítja, hogy a szegénység botrány, a szegénység engedetlenség a gazdagok részéről, a szegénység valóságos merénylet Isten ellen, aki azonosítja magát a szegény emberrel. A Bibliában tehát nem az van, hogy a szegénység egy csodálatos ideál, a szegények biztosan üdvözülni fognak, a gazdagok biztosan elkároznak. Ez tévedés. A Bibliában az alapgondolat az, hogy a szegénység nem jó dolog, ahol szegénység van, ott valami bűn van a közelben, a szegénység végső soron merénylet Isten ellen. Hát gondoljunk arra, hogy a megváltásnak a prototípusa az a bizonyos nagy zsidó élmény, hogy Egyiptomból kihozott minket Isten. Hát ha ezt modern szocialista terminológiával mondjuk, akkor azt jelenti, hogy megszüntette az embernek ember által való kizsákmányolását. Hát ez történt az Egyiptomból való kiszabadítással, a szegénynek a megalázását, a kiuzsorázását, a kizsákmányolását megszüntette Isten, kihozta Egyiptomból egy újfajta népet, gyűjtött és nevelgetett, és a feladat az volt, hogy testvérek népévé, testvérek gyülekezetévé legyen az a nép, és ne legyen szegény, hordozzák egymás terhét kölcsönösen, emlékezzenek az egyiptomi sanyargattatásokra, és emlékezvén Isten szabadítására egymással osztozzanak. Aztán, amikor ez végképp nem sikerült, új gyülekezetet gyűjtött pünköstkor magának Isten, és abban az új gyülekezetben nem utolsó jellemvonás, hanem jellegzetes, centrális jellemvonás volt az, hogy szűkölködő nem volt közöttük, mert megosztották egymás között a vagyonukat. Tehát azt az eredeti gondolatot, ami elsikkadt a zsidó nép nagy együttesében, azt egy új lendülettel megvalósították. És hogy a szegénység mennyire nem ideál, mennyire tűrhetetlen támadás az Isten szentsége ellen, hát erre száz meg száz igét lehetne a proféták világából olvasni. Kettőt kis ízelítőnek idehoztam, ezt hallgassuk meg. Ézsaiás könyvének a 10. fejezetében ezt olvassuk. Jaj, a hamis határozatok határozóinak és a jegyzőknek, akik gonoszt jegyeznek, hogy elriasszák a gyöngéket a törvénykezéstől, és elrabolják népem szegényeinek igazságát, hogy legyenek az özvegyek az ő prédájuk, és az árvákban zsákmányt vessenek. Jaj, annak az egész törvénykezési rendszernek, mondja itt az Ószövetség, amelyik lehetővé teszi a szegénynek a meggyalázását, az özvegynek a kifosztását, az árvának a megrabolását, jaj, annak az egész szisztémának, törő bíráknak, jegyzőknek. Ámos könyvébe pedig ezt találjuk a 2. fejezetben. Így szól az Úr, 3 bűne miatt az Izraelnek, sőt 4 miatt nem fordítom el róla haragomat, mert pénzért adták el az igazat, a szegényt pedig egy öltő saruért. A föld porát áhítják a szegények fejére, és a nyomorultak útját elfordítják, zálogos ruhákon nyújtózkodnak minden oltár mellett, és az elítéltek borát isszák az ő istenök házában. Mai szóval mérhetetlen társadalmi igazságtalanságok közepette gyakorolják a kegyességüket. Zálogos ruhákat vesznek, és azokon nyújtóznak, tudjuk, az adósoknak kellett zálogul adni valamit, ami kifizetik az adósságokat. Azokat mezitelenkedtek az adósok, emezek pedig nyugodtan nyújtózkodtak az zálogos ruhákon, és az Isten tiszteletet végezték ilyen módon. Szóval száz meg száz ilyen profétai mondat van, amelyik azt mondja, hogy utálatos ez a rendszer, elviselhetetlen, Isten ezt a saját személye elleni támadásnak ítéli, amikor a szegényt megalázzák. Ez tehát az egyik vonal a Bibliában, a szegénység nem jó dolog, nem ideális dolog. A szegénységet meg kell szüntetni. Az Isten a szegénnyel azonosítja magát, nem pedig a gazdaggal, és jajt mond a szegények megalázóinak, az erőszakoskodóknak. Ez egyik vonal. De ott lesz bonyolult a dolog, testvéreim, hogy van egy másik vonal is a Bibliában. Amikor az ótestamentumi nép hűtlenné lett, a proféták lassan fölfedeztek egy kis maradékot, így is mondják, a szent maradék. A nép egészen hűtlen lett, elhagyta Istent, idegen istenek után futkosott. Volt egy kis maradék, akik várták az Isten szabadítóját, várták a messiást. Ezt a kis csoportot részint úgy nevezték, hogy a maradék, részint úgy nevezték, hogy a szegények. Anávim, így mondták héberül, az anávim, a szegények. És lassan kialakult egy ilyen második számú gondolat, hogy az Isten gyermekeinek a jellemvonása a külső és a belső szegénység, a belső és a külső szegénység. Itt kezd bonyolódni a dolog. Tehát a szegénység egyfelől rossz, amit le kell küzdeni, Isten ellenes dolog, de másfelől, akik Isten közelében vannak, azokat ez a szó jellemzi leginkább, hogy szegények. Nem lázadva szegények, elfogadták a szegénységet. Elfogadták egyrészt úgy, hogy Istenre figyeltek, nem vettek részt csalásban, korrupcióban, erőszakban, tisztátalan pénzszerzésben. Tehát már eleve szegények lettek a becsületes életük útján. Aztán szegények lettek úgy, hogy a náluk szegényebbnek szívesen adtak, adakoztak, megosztották a vagyonukat. A figyelmük Istenre fordult, tehát kialakult egy életstílus. Az Isten gyermekeinek az életstílusa, amiben nincs erőszakoskodás, sok a szeretet, ennek következtében nagyon szerények a életkörülményeik, de ebben a szerény helyzetben Istenre tekintenek és Istentől várják az egész világ erőszakosságainak a feloldását, Istentől várják az ő meggazdagodásukat isteni ajándékokban. Tehát egy újfajta élet alakul ki, amit nyugodtan lehet így mondani, hogy szegények, és boldogok ezek a szegények Jézus szerint. Boldogok. Lukás nyíltan így mondja, hogy boldogok a szegények, minden megszorítás nélkül, Máténál úgy találják, hogy boldogok a lelki szegények. A testvérek, itt ütközik tulajdonképpen a két gondolat. Jaj, azoknak, akik szegénységet okoznak az önzésük, erőszakoskodásuk, rablásaik során, és mégis ugyanakkor boldogok a szegények. A szegénység rossz dolog, le kell küzdeni, ugyanakkor törekedni kell valamiféle önkéntes szegénységre. Ezt a kettőt meggondoljátok, akkor megértitek, hogy hogy lehetett bujócskázni 2000 éven át a szegénység-gazdagság gondolatával az egyházon belül is. Olvassátok a Szentírást egyszer majd ilyen szemmel figyelmesen, hogy a szegénység bűn, mert mögötte rablás, embertelenség van, a szegénység erény, mert benne Isten felé forduló életnek a csöndes engedelmessége van. Ezért lehetett kifizetni az igazságtalanul megszegényített tömegeket azzal, hogy de jó nektek, mert az Isten titeket szeret. Mondták, miközben az egyház halmozta a mérhetetlen vagyont. Tehát ez az, amit mondtak, hogy bujócskáztak ebben a dologban. Meg kell látni ezt a két vonalat, és ebben kell eligazodnunk. Ha most már, testvérek, értékeljük ezt a két életstílust, mert itt az egyik is, meg a másik is életstílus, a gazdag, aki nyújtózkodik a szegénynek az állagos ruháján, az is egy életstílusban él, és a szegény, aki Istenre tekint és hordozza csöndesen a szegénységét, ez is egy életstílus. Ezt a kettőt minősíteni próbáljuk, és nem ilyen modern közgazdasági vagy társadalmi kategóriákkal, hanem emberi, lélektani kategóriákkal, akkor azt kell mondani, hogy a gazdagságnak az igazi nyomorúsága az, hogy zárt világot teremt az ember közé, a szegénységnek a lehetősége a nyitottság. A gazdag ember zárt, gőgös, öntelt, istenkedik, magabiztos, lehet látni ezeket a kis gazdagokat, akik itt tízterem cseperedtek föl körülöttünk, milyen méretlen gőg és önelégültség és önigazság van bennük. Egy zárt világot teremt a gazdagság, olyan biztonságérzés, mi történhetik velem, amikor ez van, ez van, az van, mindent megvásárolhatok, mindenkit lepénzelhetek, a paragrafusok közt is pénzzel meg lehet találni a bujó akinek annál inkább egy önmagába zárt világban él, és ez katasztrofális. A zártság fulladást okoz, halált okoz. A szegény embernek a szituációja szükségszerűen nyitottság. Rászorul segítségre, kell valamiféle gyámolítás, és nyitott a szegény ember. Na testvérek, így ezen a nyomon haladhatunk az igazi probléma felé. Még egyszer elmondom, tehát a Biblia kutatásnak az eredményét. Egyfelől van ez a vonal a Bibliában, hogy tűrhetetlen dolog a szegénység, mert megalázza az ember, Isten elleni vétek, ha valakit kizsoráznak, kifosztanak, ha valaki a saját hibáján kívül a másik ember bűnéből szegény, ez tűrhetetlen dolog. Egyik vonal a másik, ugyanakkor nekünk önkéntesen törekedni kell szerény életre, szegénységre valóságosan, mert boldogok a szegények. Boldogok a nyitottak, boldogok a megajándékozhatók, boldogok, akik nem kötelezték el magukat valamire, akiket nem kötöz meg, nem a rabszolgaság vasbilincse, hanem a saját gazdagságuknak az aranybilincse. Boldogok a szabad emberek, ezt mondja az ige. Tehát ha ezeket megértjük, akkor ilyen furcsa kettősség alakul ki, és ez a keskeny út, ez az engedelmesség útja ebben a dologban, testvérem, hogy egyfelől harcolok a szegényekért, és igenis kiabálom azt, hogy tűrhetetlen, hogy valaki kizsákmányoljon másokat, vagy akár közösségek, nagy együttesek, állam, tűrhetetlen, akárki kiuzsorázza, kizsákmányolja a másikat, harcolok a szegényekért, ugyanakkor én magam törekszem szegény életre, nyitottságra, megelégedettségre, egy másfajta élet stílusra, mint aminek az igézete alatt van a világ. Mert a mammonnak az igézete alatt van a világ, és mindenki, a legszegényebb is törekszik arra, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban ő is a gazdagok közé kerüljön. És itt érkezünk az igazi nagy titokhoz. Mi a mammonnak a misztériuma? Miért van ilyen sikere a mammon Istennek? Miért van az, hogy a világ olyan vakon rohan a mammon Istennek a tiszteletére, a szolgálatára? Na hát testvérem, olvasok most egy igét az Ótestamentumból, ami egy kicsit előbbre segít minket, az egyik gyönyörűséges ige a Példabeszédek könyvében, a 30. fejezetben ez a gondolat. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem, táplálj engem hozzám illendő eledellel, hogy meggazdagodván meg ne tagadjalak, és azt nem mondjam, kicsoda az Úr, se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Csodálatos bölcsesség, testvérek, jó néhány ezer évvel ezelőtt. A gazdagságnak más nyomorúságai vannak, a szegénységnek is megvan. Azért imádkozik el az ótestamentumi bölcs, hogy Isten egyiket se adj, tudod a gazdagság kísértését, felfúvalkodottá istentelenné, tehát kicsoda az Isten, mikor nekem ilyen gazdagságom van, mit féljek az Istentől, ne adj nekem ilyen gazdagságot, de szegénységet se adj, mert az meg lealjasít, talpnyalóvá tesz, vagy tolvajjá tesz. Bizony a szegénységnek más nyomorúsága van, a gazdagságnak megint más. Istenem, a hozzám illő eredelt ad meg. Igen ám, de ki határozza meg, hogy mi az a hozzám illő eredel, mennyi az a hozzám illő. Na itt kell a dolgoknak a mélyére mennünk, testvéreim, és még egyszer mondom, a mammon misztériumát kell megérteni. És most egy gondolatot mondok, ez ennek a mostani igehirdetésnek a középponti gondolat, a legfontosabb. Ha valami, hát azt kell, ezt próbáljátok megjegyezni, amit most mondok a mammon Isten misztériumáról. Honnan indulok el, testvérek, hogy egész életemben, mióta az eszemet tudom, izgatott engem az ember lét titka. Mi az, hogy embernek lenni? Az ember lét misztériuma. És egyre inkább látom, hogy milyen igazat mondanak azok. Régen úgy mondták, az emberlét jellegzetessége a bűn. Ez volt a klasszikus dogmatikáknak, egyházi mozgásoknak az alaptétele. Az ember bűnös. Ma más szót mondanak, nem kevésbé pontos ez a másik szó. Ma azt mondják, hogy az ember elidegenült. És ez így van. Az embernek alapvető jellegzetessége, az ember létnek, hogy elidegenült. Elidegenült Istentől, tékozló fiú. Elidegenült a másik embertől, Káin és Ábel kapcsolatában élünk. És elidegenült önmagától is az ember, nincs önmagában sem békessége. Az embernek a jellegzetessége az elidegenülés, és ezt én most így mondom, ez az egyik kifejezésem, az emberlét szegénysége. Mondom, évtizedek óta foglalkoztat engem az emberlét titka, és ide jutottam önmagában az emberre, ez a két szó jellemző, az emberlét szegénysége. Nincs örömöm, nincs békességem, nincs látomásom, nincs erőm, nincs vigasztalásom, emberlét szegénysége. Na most erre jön egy megoldási javaslat. Megint két szót mondok, és így érkezünk a Mammon Istenhez. Ezt a két szót mondom, az emberlét szegénységével szembe jelentik ezt, hogy a megjelenés gazdagsága. A megjelenés gazdagsága, ruha, tekintély, lakás, külföldi utak, a megjelenés gazdagsága. A Mammon. A Mammon javaslata az, hogy az emberlét szegénységét föl lehet oldani a megjelenés gazdagságával. És ez nem igaz. De ki hiszi azt, hogy nem igaz? Ebben az igézetben van az emberiség. Ajánlom nagyon beható elmélkedés, és ezt a négy szót, az emberlét szegénysége, mindegyikünknek van mit kereskedni e két szóval. Ember létünk szegénysége. És akkor a javaslat, hogy hogy lehet ebből kijönni, a megjelenés gazdagsága. A Mammon. És erre mondja Jézus, hogy nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak. Az Istennek van egy propozíciója, van egy javaslata. Jézus Krisztus gazdag lévén szegényélet, hogy meggazdagodjunk általa. Isten gondolata nem a szegénység. Még egyszer mondom. Az Isten gondolata igenis a gazdagság, de az igazi, amit a tolvaj nem áshat ki. A rozsda és a moly nem emészhet meg, nem lehet államosítani, nem lehet tőzsdén elveszíteni. Keleten, nyugaton, egyen nem lehet elveszíteni, olyan gazdagságot kínál Isten. Jézus Krisztus szegényére, hogy meggazdagodjunk általa. Ez az Isten propozíciója. Ezzel szemben van a Mammonnak a javaslata, a megjelenés gazdagsága. És testvéreim, nem lehet a kettőt elegyíteni. Az egyik ótestamentumi proféta rákiáltott egyszer a zsidó népre, meddig sánkikáltok még kétfelé. Hát a nyugati kereszténységre, benne a magyar kereszténységre, nyugodtan el, meddig sánkikáltok még kétfelé. Vagy egy kicsit Istentől az emberlét gazdagságát, azért a Mammontól is a megjelenés gazdagságát elkérni. Hát ez sántikálás, kétfelé bukdásolás, egyik se fog sikerülni. Dönteni kell, testvéreim. Vagy Isten, vagy a Mammon. És Jézus teljesen világosan, megalkuvás nélkül, hogy nem lehet a kettőnek egyszerre szolgálni. Vagy Istennek, vagy a Mammonnak. Tehát itt két életstílusról van szó. Nem azt jelenti, hogy aki Istennek szolgál, hogy annak nem lehet elajándékozni valója, nem lehet valami gazdagsága. De arra áll az, amit Pál így mond, hogy akinek van, mintha nem volna. Övé nála van, letétbe van, sáfárságra, ott van, úgy az övé, hogy mintha nem az övé lenne. Lehet így az Isten közelébe. Tehát itt nem mennyiségek, forintok, 1000 forintokról van szó, hanem lelkületről, hozzáállásról, a gazdagságról való elképzelésről. És Isten azt mondja, hogy gyermekeim, nézzétek csak az én fiamat Jézust. Szegény volt ő? Szegény volt. Nagyon szegény volt, nagyon gazdag volt. Egyszerre volt nagyon szegény és nagyon gazdag. Semmilyen nem volt, és mindennel meggazdagította a világot. Jézus Krisztusban valami olyan gazdagság jelent meg, ami nem rontja a levegőt, ami nem uzsorázza ki a szegényt, ami nem teszi tönkre a természetet, Jézus Krisztusban az igazi gazdagság jelent meg. Ezt elveszítette az emberiség, ez nem kell neki. A megjelenés gazdagsága mellett szavazott, az energiafocsékolás, az utazások, a halmozás, a vagyon, amellett szavazott, ami most tönkreteti ezt a világot. Amiről beszélek, az részint vallásos lelki igazság, részint élet-halál kérdés a következő évtizedekre az egész emberiség számára. És így lesz hallatlanul aktuális, hogy Istennek vagy a mammonnak szolgálunk, miféle életstílus van előttünk. Abban igazunk van, ha gazdagon akarunk élni. Abban nincs igaza senkinek, ha a szegénységet programmá teszi. Gazdagon élni, de miféle gazdagságban? Jézus Krisztusra tekintve kibontakodik az életnek az igazi gazdagsága. De ezt eltakarja-e világ Istene, és a mammon igézetét adja százmillióknak, most föltörekvő szegény népeknek, épp úgy, akik véres erőszakkal akarnak a gazdagok közé betörni, mint ahogy ezt a mammon igézetét adja a régi gazdagoknak, akik fogvicsorgatva nem engedik a gazdagságukat. A megváltás útja Jézus Krisztus, testvéreim, valóban emberileg, szociálisan, közgazdaságilag, politikailag, egyetemesen Jézus Krisztus a megváltás útja. Benne az igazi gazdagságra el lehet jutni. Szerény külső körülmények között hallatlanul gazdag életet lehet élni, hiszed-e ezt? Elhiszed-e, testvér, hogy nincs igaz annak az igézetnek, ami alatt te is vagy, mindnyájan alatta vagyunk, nincs igaz annak az igézetnek, hogy ha több pénzem lenne, ha messzibb utazhatnék, ha szebb ruháim lennék, akkor én aztán emberebb, boldogabb lennék. Elhiszed-e, hogy nem igaz, nem igaz, nem igaz? Elhiszed-e, ha a mostani állapotod, vagy még ennél is szegényebben, ha belül békességed lenne, ha Szentlélek ragyogna a lelkedben, ha Isten szeretete kitöltetnék reád, és elsodorna téged egy új világba az Isten szeretete, akkor gazdag lennél. Itt van az életnek a nagy döntése. Nem lehet Istennek és a mammonnak szolgálni. A megváltó Krisztus az elfelejtett látomást hozza elő, és ebben kell nekünk gyakorolni magunkat. Igen, amikor valakit a szegénység megaláz, talpnyalóvá tesz, vagy tolvajjá tesz, az tűrhetetlen társadalmilag, és világméretekben tűrhetetlen, amikor éhen kell halni nyomorultaknak, mert azok nem hajlandók osztozni. Ez tűrhetetlen, itt harcolni kell, azért az emberek éljenek. De az igazi harc mégiscsak az, hogy ezt a látomást terjeszteni, hogy az életnek a gazdagsága, az Isten közelség, a szellemi világnak a fölragyogása, a belső békesség. Áldjon Isten minket, testvérek, hogy ebből a bujócskából kijöjjünk, hogy egy kicsit mammon által, egy kicsit Isten által boldognak lenni. Határozottan mondjuk ki azt, hogy én Jézus Krisztusban akarok meggazdagodni. És egyszer csak kezdődik tényleg ez a csodálatos új fejezet. Az ember létnek a gazdagsága, a szabadság. Az ember létnek a gazdagsága, hogy elengedem azokat a kavicsokat, gyöngyöket, hamisság, igaz dolgokat, amiket olyan kapzsi módon szorongattam. Az ember lét fölszabadulás az, amikor kezdek adni örömmel, és abban élem meg az életemet, hogy ami tegnap még az én zsákmányom volt, azt ma szétosztom. Jézus Krisztusban meg lehet élni az ember lét gazdagságát. Elvélkedjünk tovább otthon, hogy nem lehet Istennek és a mammonnak szolgálni, dönteni kell, és nem forintokba kell dönteni, hanem életstílusba. Jézus Krisztus követésére hívlak, testvérek, ő benne van az élet, az isteni élet, az emberi élet, az örök élet. Amen.